Coco Porsche. A temetés nem akkor kezdődik, amikor a halál beálltát az orvos, a rendőr vagy bármely más szakavatott személy igazolja. Hiába gondoljuk, hogy temetéshez előbb halott kell, mert ez nincs így. Vannak temetések, amelyek évekkel azelőtt elkezdődtek, hogy sem bárki meghalt volna, és vannak olyanok is, amelyek a születés előtt. Ha csak az egyiptomi piramisokra gondol az ember, már is elborzad. Pedig Egyiptom egy vicc. Gazdag emberek egy gazdag társadalomban még a macskájuknak is olyan temetést rendeztek, hogy az egész világ csodájára jár, és a Dárius kincsének megfelelő pénzt költ erre, mert a halál érdekesebb, mint az élet. Viszont akármennyit is költ a művelt és gazdag világ a piramisok vizitálására, attól még Egyiptom népe olyan szegénységben fog élni, amilyenben mindig is élt, és ez így van rendjén. Amikor szegény embert temetnek, akkor tesszük fel a kérdést, hogy mi végre is a létezés. A pompa és a színjáték elfedi a drámát. Ezért szoktam megpihenni világháborús katonatemetőkben, omladékos hegyoldaltövében, ahova nem jár senki megemlékezni vagy kincset keresni. A rozsdás gombok, a töltényhüvelyek, néhány barna csont és a fogak nem érnek annyit, hogy a kincskereső detektort bekapcsolják, és lehet fel nem robbant akna is a földben. A jeltelen sír a legmélyebb emberi történet, mert a hiába valóságot érinti, és nincs az a bölcsesség és vallási fanatizmus, ami bárkit meg tudna nyugtatni. Kövesi Jehova András a mi falunkban az értelmesebb hívő emberek közé tartozott, aki egyszer egy rövid ideig be is állott valami szektába, állítólag szerelmi bánata volt, mások szerint azt hitte, hogy aki beáll, azt nem viszik el katonának, de őt elvitték, mégpedig egy olyan helyre, amit azóta sem talál senki a térképen, vagy mert András bácsi rosszul tudja a nevet, vagy mert azóta nincs is olyan helység. Katonaság sincs már, látszik ez is a mai fiatalokon, sem állni, sem elindulni nem tudnak, csak ődöngenek egész nap a telefonnal, és nem tudnak mit kezdeni a pöcsükkel. Ez van. Ezt így egész pontosan Kövesi Jehova Julianna mondta ki, mikor a bolt előtti padon heherésző férfiak már a sokadik sört is megitták, előtte egy kis vodkát, és Vízi Bandika megint elmesélte, hogy a lökött tanító kihívta hozzá a mentőt, amikor az árokban feküdt egy havazós estén, mert a tanító azt hitte, hogy megfagy reggelig, de ő nem szokott. A mentő bevitte, kimosták, hazahozták és iszik tovább. Julianna asszony önérzetesen végignézett rajtuk, kiköpött és azt mondta, hogy lágyfaszúak vagytok mind. De nem ért rá civakodni velük, mert neki annyi dolga van reggeltől estig, ezeknek meg semmi. A deszkákról kevesen tudtak, mert az olyan félig titkos történet, bár nem tilos, de nem is szoktak róla sokat beszélni. És nem akárkinek. A remetei bajuszos ember hajnalban szokott átszekerezni a falun. A fene sem tudja, mikor indul, hogy a derengésben már itt van, rengeteg széldeszkát hoz, a végük néha lelóg a köves útra, azon fityeg valami koszos piros kendő, hogyha egy túl korai autó előzné, akkor lássa. A kormos üvegű viharlámpát már eloltotta, rendőr, ilyenkor nem jár, mire felkelnek, ő már mindent eladott, és két szalmabálával poroszkál hazafelé. Megáll minden kocsmában, pedig a múltkor meg is szondáztatták a rendőrök, de mondta nekik, hogy elmentek az anyátokba, a ló nem részeg. Mindig tudja, hova kell bekopogni a fuvarral, látszik az a házon és a kapun, hogy hol van helye, a vastagabb jó lesz kerítésnek, vagy a dűledező csűrt megjavítani, a maradékból gyújtós lesz, hosszú a tél és végigfűteni kell, hiába nincs már rendesen hó, attól az ember még csak fázik. Egy ilyen hajnalon mutatta meg a remetei ember a deszkákat. Amikor felfelé tartott már, majdnem üres volt a szekér, csak valami szalma és egy ölnyi nedves háncs volt benne, ami kékülni, zöldülni indult éppen, erős gyantaszaga volt a szekérnek. Julianna asszony ezt kedvelte. Nagyokat szippantott, és nem akart vásárolni semmit, szűkös világ van, mondta, szűkös világ mindig, de azért kinézett a kapun, ismerte a lovak járását. A remetei ember erősen gesztikulált, hogy menjen oda gyorsan, mutatni akar valamit, nem volna jó, ha bárki meglátná, titkos ez, a főutca mindig tele van titkokkal, nem is látja senki, csak akinek szabad. Ha látta volna valaki azt a titkolózást, akkor azt is láthatta volna, hogy Julianna asszony beszalad a kapun, és köténye zsebében egy szabócentist hoz ki, azzal méregetnek valamit a szekér végében. A remetei ember aztán elindul a szekér hosszában, és hatalmas tenyerét kinyitva lemér 10 araszt, azután bólint és rágyújt egy cigarettára, megvan az még több is. Curukkoltatja a lovakat, és a résnyire nyitott kapun bead valamit a szalma alól. Kövesi Jehova András ott áll belül ingben gatyában, és amikor megvan a gyors rakodás, azonnal bereteszeli a kaput. Áll még a lécek mögött, rágyújt, amíg az asszony kiszámolja odabent a pénzt, kihozza, a szekeres számolatlanul elteszi, felugrik a bakra, a lovak közé csap, mint aki siet, már is késésben van. Évek teltek el ezután eseménytelenül. Abban is biztos volt mindenki, hogy ezt a titkos üzletkötést meg rakodást senki sem látta, de falun még csak szemtanúra sincsen szükség, hogy valami kiderüljön. Még az sem titok, ami meg sem történt, de az nem is olyan érdekes. Idővel már mindenki tudta, hogy Kövesi Jehova Andrásék megvették a koporsójukhoz való deszkát, még amikor olcsó volt. Mert olyan szép, egyenes szálú, finom, gyalult, bogmentes, egyszínű töltvedeszkát ma már nem is lehet kapni. Mind kivágták azokat az erdőket, el is vitték a fát Németországba. Ezt azok az asztalosok mondták, akik a nyárfa hamisítással foglalkoztak, azt is meg lehet úgy pácolni és szárítani, hogy tölgynek vagy bükknek nézi, aki nem ért hozzá. Ott tartják bent a sarjú alatt mindig. András bá meg is horgatja minden évben, átnézi egyenként holdvilágnál, nehogy a szú beleálljon, de nincs annak semmi baja. Olyan kemény, mint a csont. Meddig akarnak ezek élni? Kérdezte egyszer bosszusan Vízi Bandika, akinek megmondta az orvos, hogy ne igyon többet, mert meg fog halni. Nem is ivott egy hétig, de olyan rosszul volt ettől, hogy muszáj, doktor úr, muszáj. A századik temetés után már a szemet se rándul, mondta a református papa legátusnak, akiről már tudni lehetett, hogy ebben a faluban telepszik meg. Éppen beszédet fogalmazott, amikor a napszámosok méltatlankodtak nála, hogy milyen jó a hűvösben, mert nem kell lapátolni, de a legátus udvariasan felállt, és azt mondta, én, uraim, kimegyek lapátolni, viszont önök írják meg ezt a temetési beszédet, és mondják is el majd holnap délben. Az éneklést én vállalom. Az öreg tiszteletes akkorát kacagott erre, hogy majdnem hanyatt esett a gurulós irodai székkel. 40 éve baszogatnak, hogy nem dolgozok semmit. Ez a helyes válasz, édesecsém. Kövesi Jehova Andráson és feleségén nem látszott az idő. Jól is éltek, a nagyobbik fiú Németországban, a kisebbik Svédben, ritkán jártak haza, de pénzt rendszeresen küldtek. András bá a visszakapott földeket bérbeadta, jó cigarettákat szívott csak, és a városból hozatott magának ausztráliai fehérbort, mert az egészséges. Dolgoztam én eleget, mondogatta, ami kicsi még hátra van, az alatt meg akarok pihenni. Eljártak a templomba, és a heti vásárokba, ott voltak minden temetésen, keveset beszéltek, nem álltak szóba senkivel, kissé lenéztek minden embert. Egyszer keveredtek nagyobb szóváltásba, mikor Vízi Bandika tényleg meghalt, és mivel kepét, azaz egyház fenntartási járulékot sosem fizetett, a szokás szerint nem is lett volna helye a temetőben. Kövesiék, meg a legtöbben emellett kardoskodtak, az új tiszteletes viszont elmondta, hogy ilyen nincs, elfér a többiek között ő is. A presbiterek egy része nem járt egy ideig templomba, de aztán megbékéltek, nehogy a tiszteletes megharagudjék, a végén még nem temeti el őket, nem ér annyit az egész, és ha más papot kell hívni, az sok pénz, meg hát, ha nem is tud jól beszélni. Egyszer aztán, egy reggel, Kövesi Jehova András arra ébredt, hogy valami nincs rendben. Nem tudta, hogy mi, de kóvájgott egész nap és egész este, sem a cigaretta, sem a fehérbor nem esett jól, de még a passzúleves sem. Másnap elment az orvosi rendelőbe, de nem talált az orvos semmi rendellenességet, talán az időjárás, az vacakol mindig az utóbbi években. Hazament Andrásba, de sehogy sem tudott megnyugodni. Meg fogok halni, gondolta, csak az asszony észre ne vegyen semmit. Bement a tiszta szobába, elővette a birtokleveleket, az adópapírokat, mindent rendben talált. Volt egy 10 literes kancsóban pálinka, arra volt félretéve, hogyha valami nagy esemény lesz, de már régen nem volt, se keresztelő, se konfirmáció, semmi. Kivette a vastag fadugót, meghúzta, igen finom, jól is esett, érezte, hogy a jókedve is visszatér ettől a mozdulattól. Karjára venni a korsót, ez igen, mint fiatal korában. Nincs itt semmi baj. Kiment a konyhába, és bekapcsolta a tévét. Az asszony közben kint perelt a tyúkokkal, meg a macskákkal, ő pedig a távirányítót vette kezelésbe, a politika nem érdekelte, sem a sport, a repülős filmek és a motorok, a teherautók, azokat kedvelte. De most nem volt efféle. Végül egy piramisos filmet talált, az építkezés érdekelte, de a feliratot rühelte olvasni, mindig olyan gyorsan jött a következő két sor, hogy alig győzte. 30 évig épült, ez maradt meg legtovább az emlékezetében. Azután elszunnyadt, a tévé pedig beszélt, beszélt magában. Amikor felébredt, valami zagyva reklám volt, ki is kapcsolta gyorsan, mert nem a tévét kell nézni, hanem a műsort, mondogatta mindig a gyerekeinek, de azok nem igazán hallgattak rá, el is mentek világgá, nem baj, gazdag országokban élnek, az egyik már volt Egyiptomban is. Csizmába lépett, és kiment az udvarra, hogy szétnézzen a gazdaságban, nehogy valamit elhanyagolt volna. Az asszony éppen ellépett valahova, ahogy ilyenkor szokott, ha már megvan az ebéd és a mosogatás, ha ledől, elalszik, akkor éjszaka forgolódik, másnap zsimbes, hát menjen, járja meg magát. De nem a szomszédban volt, hanem a csűrben. A kezében corstok, és igen nagy gond áradt az arcáról, mert a sarjút kézzel félretépte, és valamit méricskélt, mint aki nem ért hozzá, de akar. Hiányzik egy deszka, mondta elfúló hangon. András azonnal látta, hogy nem egy deszka hiányzik, hanem kettő. És már azt sem lehet megállapítani, mióta. Fél éve már, hogy felrakták a sarjút. Akkor megvolt. Ebből már 2 koporsó nem jön ki, mondta szárazon. Úristen, nyögött az asszony, csak meg ne tudja valaki. És mielőtt bárki megtudta volna, egy hajnalban megjött a remetei szekeres ember, felrakták a deszkákat a szalma alá, számolatlanul eltették az árát, és nem tudta senki meg, azóta sem tudja senki, hogy kilopta el ezt a 200 koporsónak való töltyfadeszkát. Kövesi Jehova András és felesége még abban az évben eladtak házat és földet, kitelepedtek valamelyik gyerekükhöz, mint akik örökké erre is készültek. Azóta boldogan élnek, ha meg nem haltak, Németországban vagy Svédben. Senki sem tudja pontosan. És ez tulajdonképpen mindegy is nálunk.